jó hullámhosszain.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. Leó pápa november 27-én csütörtökön indult első apostoli útjára, amely Törökországba és Libanonba vezet. A Szentatyát hivatalos tiszteletadással fogadták a főváros repülőterén, miután Törökország apostoli nunciusa és a külügyminisztérium protokoll főigazgatója üdvözölte Leó pápát. Ankarába érkezése után a Szentatya első útja a Kemal Atatürk mauzóleumhoz vezetett. A mauzóleum nagy jelentőséggel bír a nép számára, mivel a modern Törökország alapítója, Mustafa Kemal Atatürk a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. A mauzóleumnál hivatalos delegáció fogadta 14. Leó pápát, többek között a kormányzó helyettes és a mauzóleum parancsnoka. A pápa koszorút helyezett el Kemal pasa sírjánál, a mauzóleum vendégkönyvébe pedig a következő üzenetet írta. Hálát adok Istennek, hogy meglátogathattam Törökországot, és a béke és a jólét bőségét kívánom az országnak és népének. Délután 14. Leó az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan államfővel, majd beszédet mondott a török hatóságok, a civil társadalom képviselői és a diplomáciai testület tagjai előtt. A pápa pénteken Törökország legnagyobb városában, Isztambulban tartózkodik. Kulcsfontosságúnak nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Európai Unió támogassa az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos amerikai béketörekvéseket. Gulyás Gergely Budapesten a kormányinfón kifejtette. A magyar kormány szerint az Európai Unió téves politikát folytat, amelyet az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése a béke elérését célzó politika sem változtatott meg. Hozzátette, Európa szenved ma leginkább a háború következményeitől, ennek ellenére a kontinens az, amelynek a cselekedetei a háború meghosszabbítása irányába hatnak. Hangsúlyozta, Európának az az érdeke, hogy a háború lezáruljon, és hogy megfelelő biztonsági garanciák biztosítsák, hogy ne törjön ki újra, és az is érdeke, hogy az amerikaiakkal a NATO szövetségeseként egy olyan erős katonai szövetséget tartson fenn, amely a lehető legnagyobb elérhető biztonságot garantálja ma a világban. Az idősügyi tanács kérésének megfelelően egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány áttekintette a nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérdéseket. Az országgyűlés rövidesen elfogadja azt a törvénymódosítást, amely bevezeti a 14. havi nyugdíjat és annak első negyedét a jövő évben kifizethetővé teszi, jelezte. Hozzátette, az idősügyi tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan ugyanúgy történjen, mint a 13. havi nyugdíjé. Ezért egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét. A jövő évi nyugdíjemelés mértéke a költségvetésben rögzített 3,6%. Ez várhatóan meghaladja az infláció mértékét, emelte ki. A kormány továbbra is elkötelezett Budapest működőképességének biztosítása iránt. amint a fővárosi közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány belép és biztosítja a város működő képességét, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, szerdai ülésén a kormány megvitatta a Budapesten kialakult helyzetet. Sajnáljuk, hogy 6 év baloldali liberális városvezetés olyan helyzetet eredményezett, amelyben Budapest főpolgármestere a város fizetésképtelenségéről és csődjéről beszél, értékelt. Hozzátette, a kormány segíteni szeretne Budapestnek és tisztán szeretne látni. Azt várják, hogy a fővárosi közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, a kormány belép és biztosítja a város működő képességét ebben az esetben, jelezte. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében észak felől tovább csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de a délkeleti déli tájak fölött több maradhat a felhő. Az éjféli óráktól azonban délkelet felől ismét elkezd terjeszkedni a felhőtakaró, különösen hajnaltól a déli-délkeleti határszélen már gyenge eső sem kizárt. A szélcsendes tájakon párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Az északi szelet este még a Dunántúlon is, majd éjszaka már csupán a Tiszántúlon kísérik élénk, néhol erős lökések. A minimum hőmérséklet -5 és +2 fok között változik, de a szélárnyékos derült északi völgyekben néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Ez lesz nektek a jel. Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalok ezzel az égi üzenettel adják hírül a betlehemi pásztoroknak, hogy megszületett a messiás. Ha meg akarják találni az Isten fiát, egy csecsemőt kell keresniük. Isten ma is rejtőzve van köztünk. Arra vár, hogy keressük és ismerjük fel azokban az eseményekben és emberekben, akiken keresztül jelenti magát. Így mi magunk is jellé válhatunk mások számára. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást mindnyájuknak.
A hajdudorogi főegyházmegye első székesegyháza, Hajdudorog görögkatolikus temploma több mint egy évig tartó átfogó felújítás után ismét régi fényében tündököl. A gondos helyreállítás eredményeként a templom újra méltó módon szolgálhatja a közösséget, megőrizve történelmi és lelki jelentőségét a következő generációk számára. November 23-án püspöki szent liturgia keretében Kocsis Fülöp érsek metropolita áldotta meg a székesegyházat. Ezen a vasárnapon tartották a templom búcsú ünnepét is. Fülöp atya az evangélium előtt felolvasott apostoli szakaszból, Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből választott vezérfonalat a tanításához. Beszédének első részéből idézünk, illetve a záró gondolatot hallgatjuk meg.
Krisztus, ami békénk, aki a megosztottságot egységgé változtatta, testében lerombolta a válaszfalat, az ellenségeskedést. Ez az igazi gyógyulás, ez az igazi új élet, ha le tudjuk győzni az ellenségeskedést. Ha a megosztottság egységgé válik. Nagyon hangsúlyos ennek a megfogalmazása, hogy a megosztottságot változtatta át egységgé, és lerombolt a saját testében a válaszfalat, vagyis az ellenségeskedést. Drága testvéreim, ez a legfájdalmasabb és a legsúlyosabb betegségünk, amely halálba vezet, ha ellenségeskedés van közöttünk, ha nincs béke. Mert mit ér a kicsattanó egészség? Mit ér a nagyszerű gazdagság, hogyha nincs béke? Ha nincs béke az emberek között, a családban, a szívünkben, a legfontosabb, az igazi egészség, ha békesség van. Testében bontotta le a válaszfalat az ellenségeskedést. Mert amikor ellenségeskedés van emberek között, akkor válaszfal van. Nem látjuk, nem is halljuk egymást, mert kettőnk között válaszfal van. Milyen válaszfalról van szó? Hát egyrészt a béketlenség, az ellenségeskedés emberek közötti válaszfaláról, amely egyszer s mind ember és Isten között is válaszfalat épít. Mert nem lehet közösségem az Istennel, ha nincs közösségem az Isten képásával, az emberrel, akivel Jézus Krisztus azonosította magát. Ezért még fájóbb a békétlenség és az ellenségeskedés, mert hisz megakadályozza, hogy az Istennel legyen békém és egységem. És Jézus Krisztus lejött, és a saját testében bontotta le ezt a válaszfalat, mégpedig a kereszt által. Ő a kereszt által megölte az ellenségeskedést. Még az apostolok is, sőt, még a sátán is azt hitte, hogy a kereszten, amikor a lándzsa átdöfte az ő oldalát, akkor végre megölte az ellenfelét. De a halál nem uralkodhat az életen. És amikor Jézus harmadnapra föltámad, akkor mutatja meg, hogy ezzel a halálával ő ölte meg az ellenségeskedést. A testében, amit lehozott ide a földre megtestesülése által, magára vette a mi emberségünket, és Jézus Krisztusban leomlott a fal az Isten és az ember között. Kiengesztelődés szerzett velünk az Istennel, mert ő, az ember egységben van az Istennel. Ettől kezdve már mi is, akik követni akarjuk az Istent, akik keressük őt, és szeretnénk minél közelebb kerülni, lám Krisztus utat mutatott nekünk, én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus Krisztus az, aki elhozta nekünk az igazi gyógyulást, az igazi új életet, a megtestesülés által. A megtestesülés nem csak 33 földi esztendőig tartott, Jézus megtestesült, és velünk maradt. Testileg egy gyönyörű jelet adott nekünk. Értsük meg jól. Tudta, hogy szenvednie kell, hogy megostorozzák, kigúnyolják, leköbdösik, és megölik. És ezelőtt egy csodálatos ajándékot adott az apostoloknak. Az utolsó vacsorán azt mondja, vágyva vágytam, hogy elköltsem veletek ezt a vacsorát. Megtörte a kenyeret, és azt mondta, ez az én testem. És a kehelyből ez az én vérem. És föltámadás után, amikor az Emmauszi tanítványok kétségbe esetten, reményvesztetten próbáltak visszamenni saját otthonaikba, Jézus utánuk megy, mint egy bekéreckedik a házukba, és újra megtöri a kenyeret, és fölismerték a kenyértörésben. Velünk marad Jézus testileg, lelkileg. Nem csak az emlékét hagyta itt, nem csak a tanításait, hanem testileg velünk van az Isten, és ez az egyház. Az egyház Krisztus titokzatos teste. Ő a fő, mi pedig tagjai vagyunk. Itt van Krisztus teste, az egyház, és mi vagyunk azok. Krisztus testének a tagjai, és élő kapcsolatban kell lennünk ezzel a testtel, hogy kiengesztelődhessünk valóban az Istennel. Minél inkább tudok élő tagja lenni az egyháznak, annál inkább jár át engem Krisztus teste és vére, annál inkább éltet engem is a Szentlélek, annál inkább tudok az Istenhez közeledni, és ha leomlik a válaszfal Isten és közöttem, akkor viszont gyógyuló, gyógyító erőként az emberek közötti válaszfal is leomlik majd. Ezért kell, hogy Krisztussal egységben legyek, hogy általa keressem az Istennel való egyesülést, és az Isten közelsége segít majd abban, hogy a szeretni nagyon nehéz embertársaimhoz is tudjak közeledni, és leomoljék a válaszfal. Végtelenül hálás vagyok, és csordótig teli a szívem, hogy ezt meg tudtuk tenni. Köszönjük a kormány támogatását is, és az emberek összefogását, hogy megtörténhetett. Felújítottuk a templomot, most tele van a templom, itt van Krisztus testének élő tagjaival. Drága testvéreim, feladat is ez az ünnep, hogy megtöltsük ezt a templomot. Hétről hétre, ünnepről ünnepre, de akár hétköznapokon is, mert ez a templom meghatározó az életünkben. Élő templommá kell, hogy legyen. És mindig meghatódom, amikor együtt tudom ünnepelni a hajdudorogiakkal a templom búcsút, hogy eleink mennyire fontosnak tartották, hogy miért pont ezt az ünnepet válasszák a templom címbűnepének. Az Isten szülő gyermek Mária templomba vezetése. A piciny leánykát bevezetik a templomba, és attól kezdve ott nevelkedik. Igen, őseink tudták, hogy itt kezdődik minden, hogy a gyermekeinket be kell vezetni a templomba. Itt a helyük. Itt kell, hogy fölnevekedjenek. Hogy úgy növekedjenek, hogy ő számukra is a templom iránytű és útmutató legyen. Akkor lesz ez a templom élő és meghatározó, ha a mi életünk is templommá válik. Így fejezi be a mai tanítást, az Úrban szent templommá növekszünk, akiben Isten hajlékává épültök ti is a lélek által. Otthonaink, családjaink, minden egyes emberi lélek váljék templommá. Ugyanazon lélek által, aki Jézus Krisztust megtestesülésében, itt a föld életében vezette, aki vezeti ezt az egész anyaszentegyházat. Legyen tele ez a templom, úgy, ahogy most tele van a szívünk, örömmel és hálával. Épüljünk egybe, egységbe, egymással és az Istennel. Ebben nyújt nekünk végtelen segítséget és erőt. Ez a templom, az egyház.
Krisztus születét dicsőítsétek, Krisztus a
Görög katolikus kispapjaink előjáróikkal együtt 40 elmérkedést állítottak össze a karácsonyi böjt 40 napjára. Ehhez az ünnepre való közel 6 hetes készülethez a megboldogult Ferenc pápa által összehívott utolsó püspöki szinódusának záró dokumentumát választották. Ennek a szövegnek 6 kiemelt témája a vezérfonaluk. Ezek alapján írták meg a fiatalok és előjáróik a gondolatébresztő elmékedéseket. Az elmékedések napról napra jelennek meg a Görögkatolikus Média Központ YouTube csatornáján. Lehetőség, hogy gondolataikhoz társulva velük együtt haladjunk mi is a szinodális úton karácsony felé. Előző műsorunkhoz hasonlóan ma is meghallgatunk 3 papnövendéket. Sorrendben Kémenes Őrsöt, aki második évfolyamos. Őt a negyedik évfolyamos Nagy Tamás követi, végül Mikita Gábor, ötödik évfolyamos papnövendék ajándékoz meg minket lelki útravalóval, haladva karácsony felé.
Van, hogy csak sétálok az utcán. Nézem az arcokat, ahogy elhaladnak mellettem. Ismeretlenek, mégis mindannyian történetek. Titkos fejezetek egy hatalmas könyvben. És belegondolok, hogy mindegyikük küzd valamivel. Talán magánnyal. Talán egy elvesztett szerelemmel. Fájdalommal. Gondokkal. Sebekkel. Mindenki hordoz valamit, amit nem látni kívülről. De ott van a tekintetek mélyén. A félmosoly mögött. A csendes pillanatokban. És ilyenkor eszünkbe juthat a hajnal, a tópartján, amikor a tanítványok együtt voltak. Egy hajóban közösen és lelkesen elindultak halászni. És bár azon az éjszakán semmit sem fogtak, együtt voltak. A közös csend, A közös fáradozás és a közös várakozás tartotta meg őket. Nem a siker, hanem az, hogy a sikertelenség ellenére sem engedték el egymás kezét. Valahol mindannyian ilyen tanítványok vagyunk. Fáradt halászok az élettengerén. Néha üres a hálunk, néha sötétségben tapogatózunk, de ha valaki ott van mellettünk a hajóban, már nem félünk annyira. Ha egymás mellett állunk, ha meghallgatjuk a másikat, ha küldünk egy hogy vagy üzenetet, az néha többet ér minden szónál. Mert az ember nem nagy gesztusokból épül fel, hanem apró érintésekből, figyelő pillantásokból és halk törődésből. Éreztesd valakivel, hogy számíthat rád, hogy te ott vagy, mert így, egymás fényét érezve, talán mi is megtaláljuk a hajnalunkat, ahogy az apostolok is megtalálták a parton, és a sötét után újra felkelt a nap, meglátták mesterüket, és megtelt a hálójuk hallal. Nem nagy dolgokra van szükség, csak egy kis szeretetre, rendszeresen adagolva, minden mellékhatás nélkül, egy hajóban.
A vessétek ki hálótokat mondat első hallásra egy egyszerű halászati utasításnak tűnik. A karácsonyi idő azonban különös fényt vet erre a rövid mondatra. Itt nem pusztán halászat történik, hanem bizalom és meghívás. A történetben Jézus Krisztus arra kéri a fáradt halászokat, hogy egész éjjel dolgoztak eredménytelenül, hogy még egyszer próbálják meg. Emberi ésszel nézve ennek nincs sok értelme. A nappali halászat reménytelen, a hálók üresek, a kimerültség nagy. De amikor Péter engedelmeskedik, a hálójuk annyira megtelik, hogy szinte elszakad. Karácsonykor is valami hasonló történik. Isten egy látszólag értelmetlen történetben jelenik meg, egy istálóban születik a megváltó, kicsi, törékeny, szegény. A világ logikája szerint nem így kellene egy megváltásnak elkezdődnie. Isten logikája más. A biztosra megy, és a hitre hív. A vessétek ki hálótokat karácsonyi üzenete is ez. Még akkor is bízzunk, amikor a világ szerint már nem érdemes. Amikor az ember szíve kiürült, és már nem vár csodát, Isten épp akkor mondja, próbáld újra. A háló nem csak halat foghat, hanem reményt, újrakezdést, kapcsolatokat. A karácsony idején ez azt jelenti, engedjük, hogy Isten belépjen a fáradtságainkba, és ott szülessen meg, ahol már nem számítunk új életre. A betlehemi csillag nem csak az eget ragyogta be, hanem a remény horizontját is kitágította. Aki karácsonykor kivet egy kis hálót, akár egy kedves szóval, egy apró gesztussal, egy imádsággal, lehet, hogy épp ott fog bőséget találni, ahol tegnap még üresség volt. A csoda gyakran nem az eredmény nagyságában rejlik, hanem a bizalom csöndes döntésében. A mondat így nem csak egy régi halászatra utal, hanem arra a mély karácsonyi tapasztalatra is. Az Isten, aki megszületik, arra hív, hogy merjünk újra hinni.
A halászat nem egyszerű és nem veszélytelen munka. Az ember az élelemszerzésnek ezt a módját az ősidők óta használta. A genezáreti tavon sem volt ez másként. Ott is voltak kis bárkák és hajók, amelyek az éj sötétjében útnak indultak, remélve, hogy halfogással térnek vissza. Így tettek az apostolok is. Tengerre keltek, és mindent megtettek a bőséges fogás reményében. Azon az estén azonban nem volt fogás. A készület megvolt, de a várakozás nem hozta meg a várt eredményt. Nehéz lehetett az üres hálókkal visszatérni. Az érzés, amikor valamint dolgozunk, igyekezünk, de nem hozza meg a kívánt gyümölcsöt, számunkra sem ismeretlen. Pont ebben a pillanatban értjük meg, hogy mindennek oka van. Nem lehet, hogy a böjtünk, az imádságunk és a jó cselekedeteink semmit ne érjenek. A karácsony előtti bűnbánati időszak sem lehet értelmetlen. Nem lehet, hogy ne legyen fogás, gyümölcs, lelki és testi jutalom. Nem ezekért tesszük a jót, de a megerősítést mégis várjuk. Itt kell ráeszmélnünk, mit hagytunk ki. Az apostolok mit hagytak ki? A választ a következő versek adják meg számunkra. A böjt, az imádság, a készület és a jó cselekedetek csak akkor hoznak eredményt, ha Krisztus jelen van. A saját emberi erőfeszítéseink önmagukban nem elegendők. Kell Krisztus, aki teljessé teszi mindezt. Így vessük ki hát a hálót, és készüljünk az előttünk álló időre. Úgy serénkedjünk, mint akik már biztos tudással bírnak arról, hogy közeledik a hajnal. A viradatban pedig ott van az újszülött Krisztus, akit ebben az időszakban várunk, a minél bőségesebb, tisztább, szebb, lelki és testi fejlődés reményében.
December 6-án ünnepeljük egyházunk talán legismertebb szentjét, Szent Miklós Mürai püspököt, a keleti egyház védőszentjét. Ez a nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás ünnep is. A hagyomány szerint Miklós a 3. században született a kis-ázsiai patarában. 19 évesen szentelték pappá, és nem volt még 30 éves, amikor Müra város püspökévé választották. 325-ben részt vett a Nagy Konstantin császár által összehívott nicceai zsinaton. Az emberek tiszteletét és szeretetét jótékonykodásával vívta ki, tettei miatt már életében szentnek tartották. Több mint 50 évig töltötte be a főpásztori tisztséget. A hagyomány szerint 343. december 6-án halt meg püspöki székhelyén. Sírja már ekkor zarándokhely lett. Erekjéinek 1087-ben az olaszországi Bari városába történt átvitele Európa szerte fölvirágoztatta tiszteletét. Szent Miklós püspökről, liturgikus tiszteletéről, a személyéhez kapcsolódó miklósnapi hagyományokról, szokásokról dr. Szabó Irén néprajzkutatót, a Görögkatolikus Múzeum igazgatóját kérdeztük.
Számos csodatettéről szóló történet maradt fent, amelyeknek közös lényege, hogy a szükségben lévőket megsegítette. Legyen az éhség, betegség, járvány, igazságtalan elítélés, vagy méltatlan bánásmód. Ezek mind olyan örök emberi szükségek, amelyek a 21. századi embert sem kímélik meg. Szent Miklós tisztelete az egész keresztény világban elterjedt. A római katolikus egyházban a 17. századig halálának emléknapja december 6-a kötelező ünnep volt. Aztán A barokkorban az újabb szentek elhalványították az emlékét, és már nem kötelező, de az emléknapját megtartják. A keleti egyházban azonban, ideértve az ortodox egyházakat és a görögkatolikus egyházakat, az ünneprendben december 6 máig kötelező ünnepként szerepel. Szent Miklós személyéhez és az ünnephez kapcsolódó gazdag népszokás és néphagyomány anyag megszületésében és tovább élésében óriási szerepe van az egyház liturgikus életének. A néphagyomány alapja, forrása, kiinduló pontja az a gazdag liturgikus hagyomány, amely évszázadok, évezredek óta folyamatosan jelen van, része az egyházi életünknek. Az esti istentiszteleten, a vecsernyékben, a reggeli útrenyében és a liturgián a misén énekelt szövegek, a tropárok, a sztihirák mind a szent személyiségét, életének csodás példaértékű tetteit mondják el. Vagyis évről évre elevenen tartják az emlékezetet. Minden görögkatolikus templomban a szövegeken túl az évről évre, sőt hétről hétre, hiszen a csütörtök Szent Miklós emléknapja, a hétről hétre szövegekben megelevenedő szent valóságosan képmásként az ikonosztázon látható. A görögkatolikus templomokban ott láthatjuk az ikonosztáz alapképsorában a bal oldalon Mária jobbján. A hagyományos Szent Miklós ábrázolás nem csupán a szent alakját mutatja számunkra, hanem az élettörténetre is utal, hiszen gyakori, hogy Jézust látjuk a Szent Miklós ábrázolás egyik oldalán, kezében evangéliumos könyv, a másik oldalon Mária az omofort tartja, a püspöki hatalom szimbólumát, a püspöki jelvényt tartja. Mind a kettő utal arra a legendára, amikor a közössége Szent Miklóst püspöki tisztségre választotta és jelölte, ő nem akarta elfogadni ezt a kitüntető feladatot, és álmában megjelenik számára Jézus és Mária, és ezt a képet, amit az ikonokon máig láthatunk, ez a kép tulajdonképpen Miklós álmának az ábrázolása, vagyis a püspöki felhatalmazás nem egyszerűen a közösségtől, hanem magasabb fórumról Jézus és Mária kezéből érkezik számára. Szent Miklós ajándékozó szentként, a rejtett jó cselekedet példaképeként ismert. A hozzá kapcsolódó népszokások közös vonása az ajándékozás, a titokban történő jó cselekedet. Számos egyházközségben, főleg Észak-Kelet-Magyarországon szokás volt ilyenkor adományokat vinni a templomba. Az adományok nagyon sokfélék voltak, és főleg annak a kornak a lenyomatai is egyben. Szokás volt élő tyúkot, kakast vinni a templomba. Ez termékenységre utaló adomány, mint ahogy Szent Miklós házasságszerző termékenység elősegítő szent is, ilyen céllal is imádkoznak hozzá évszázadok óta. Erre utalnak az ilyenkor szokásos terményadományok, a bab, borsó, a gabona. Az adományokon túl, amit a templomba vittek, és vagy a templom előcsarnokába, vagy nagyon sokfelé a templom ikonosztázánál Szent Miklós képe elé helyeztek el, szokás volt több településünkön, több egyházközösségben a Szent Miklós napi köszöntésmondás. A gyerekek járnak házról házra, adományokat kapnak, amit általában a templomba visznek be ezeket az adományokat, és szinte kivétel nélkül minden közösségben szokás volt az, hogy a Miklósnapkor összegyűlt adományok egy részét az egyházi szolgálattevők kapták, de ilyenkor mindig részesültek ebből a közösség rászoruló szegényebb tagjai. Sokszor ilyenkor kapták meg azok a gyerekek a cipőt, akik nem tudtak iskolába járni, mert nem volt cipőjük. A közösség számon tartotta, hogy kik azok, akik szükséget szenvednek, és a Miklósnapi ajándékból ők részesültek. Nem véletlenül a szegények perseit Szent Miklós perseinek is nevezték. Nagyon sok templomunkban, például Tokajban máig látható a szegények perseje fölött egy nagyon szép Szent Miklós ikon. Szent Miklósról neveznek el tereket, utcákat. Szent Miklóshoz kapcsolódóan több városunkban ilyenkor Szent Miklós udvara nyílik meg, ami közösségi, kulturális és szociális rendezvény is egyben, hiszen az adománygyűjtés az ilyenkor is a rászorulókat célozza meg. A megújult hagyományok új formái közé tartoznak az iskolai ünnepek. A görögkatolikus oktatási intézményekben mindig kiemelt ünnep a Szent Miklós napja, amihez színi előadások, kis műsorok, Szent Miklós életét felelevenítő műsorok kapcsolódnak. Megkérdezzük egymástól Miklós nap környékén, Mikuláskor, hogy mit hozott a Mikulás. Ezért kerül az ablakba, a cipőbe titkon a Mikulás csomag, mert az ajándék lényegét nem mi tudjuk adni.
Ó, aki Szent Miklós szereti, és aki híven szolgál neki, azt bármikor megsegíti, védelmében részesíti. Szent Miklós, Szent Miklós.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban ellátogatunk a Munkácsi Szent István Római Katolikus Líceumba, ahol Mihalovics Attila, az intézmény igazgatója mutatja be a háború árnyékában megélt mindennapjaikat. A beszélgetésben szó lesz a félelmet legyőző hit erejéről, a kárpátaljai iskola Szent István erekéjéről, a katonai rendőrség megzálásáról és a jövőbeli terveikről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Igazából kiindulva abból, hogy a keresztény nevelés. Induljunk el mondjuk ilyen síkon. Tehát elsősorban életre nevelés, keresztény életre való nevelés, az, hogy megmutassuk a jó útirányt, az, hogy jövő nemzedéket neveljünk fel. Tehát főleg ott, ahol a kereszténység már több éve erősen működik, és az egyháznak nagy feladata volt abban, hogy akár országokat irányítson, királyokat, vezetőket, akár a kis Magyarország, indítva Szent Istvánnal, tehát a liceumunk névadójával, aki lehet, hogy még valamilyen szinten pogány nevelést kapott gyerekként, de már apaként arra törekszik, hogy egy egyházi tanító legyen az ő fiának a nevelője, Szent Gellért, aki Szent Imrének a nevelője volt, és tehát egy keresztény nevelés a tanítás mellett, hogy jó uralkodója legyen, jó vezetője legyen az országának. Tehát már a legelső királyunk is arra törekedett, hogy ne csak jó oktatást, tanítást, hanem jó nevelésben legyen része a fiának, aki majd az országot fogja vezetni. És talán már innen jön az, hogy az egyház, a lelki vezetők fontosan látták azt, hogy tanítsanak. És igazából az egyházi iskolák voltak az elsők, amelyek megnyíltak, és tanítottak, oktattak és neveltek. Hát mondhatom azt is, hogy engem is érint magamat is, hiszen mind a két fiunk, tehát diákja a Szent István Líceumnak jelenleg. Fontos az, hogy ahogyan beszéltünk arról is, hogy nem csak oktatásról beszélünk egy keresztény intézményben, hanem nevelésről is. Tehát egy keresztény, egy katolikus iskoláról van szó, akkor egyetlen úgy keresztény nevelésről is beszélünk. Nagyon fontos, tehát semmivel sem jobb a helyzet, mint akár 1000 évvel ezelőtt. Látjuk azt, hogy ez a túlzottan fejlődő világ valamilyen szinten egy picit kezd félresiklani. Azt mondom, hogy a jóléti társadalom rossz felé vitte az embereket. És újra csak elindultuk abba az irányba, hogy elsősorban az ember mikor fohászkodik az Istenhez. Mikor fordulunk teremtő atyánkhoz, amikor úgy érezzük, hogy valami nincs rendben. Amikor bajban vagyunk, amikor valami történik, amikor félünk valamitől. Amikor minden jól megy, akkor úgy el vagyunk. Akkor megfeledkezünk az Istenről, de teljesen másképpen gondolkozunk akkor, amikor úgy érezzük, hogy nem az van, ami normális, nem az van, ami megszokott. Tehát itt vagyunk egy háborúban lassan 1. éve. És mikor nem, hogyha most ebben a helyzetben? Mikor nem, hogyha ha most itt van itt az idő arra, hogy az Istenbe vessük a hitünket, benne bízzunk, neki adjuk át az életünket. És sokszor tapasztalom azt, hogy felnőtt lelki gyakorlatokon, amikor, tehát egy zárókör, egy lelki gyakorlatos megbeszélés van, hogy azt mondja az a felnőtt résztvevő, hogy milyen jól éreztem itt magam. Hogy akkor a gyereke miért ne érezhetné ugyanezt meg? Amit pont egy ilyen keresztény iskolában, intézményben, tehát megtapasztalhat nap, mint nap. Például azzal, hogy lelki gyakorlatok vannak. Azzal, hogy keresztény tanárok tanítják. Azzal, hogy keresztény nevelő tanárok vannak vele a kollégiumban. Olyan emberek, akik megélik a hitüket. Akik Istenbe bízva maradtak itt egy háborús országban, és hivatásként űzik azt, amit a Jóisten a kezükbe adott. Tehát nem csak szakemberek foglalkoznak az intézményünkben a gyermekeinkkel, a tanulóinkkal, hanem jó keresztény emberek. Évvel leszünk 25 évesek, tehát ez még egy igazából igen, egy nagyon fiatal római katolikus intézmény. Nem sok diákunk van, ez egy liceum, tehát 8-tól végzős diákaink vannak, tehát 8-9-10-es osztályaink vannak. Most igazából a háború az nagyon megcsorbított bennünket is, mert szép időkben majd 70 diákunk volt, 65-68, tehát így változóan. Mára pedig 48-an vagyunk. Volt ez rosszabb is, amikor én bekerültem 4 évvel ezelőtt, akkor csak 40 diák volt, tehát pont a háború kezdetén nagyon sokan szedték magukat és mentek. Ezt azóta igyekszünk tehát orvosolni, újra dolgozni azon, hogy ez egy egyházmegyei intézmény, tehát vannak diákaink majd 100 kilométerre innen, tehát azért a Kárpátalja nem egy kis régiótól elve, azért Ungvártól, én magam Ungvár mellő jöttem, Ungvár mellett 8 kilométer egy Császlóc kis faluból származom, meg lakom, úgyhogy ilyen napi 2 órát ingázom, tehát 1 órát jövök ide, 1 órát megyek haza, de egy év kell nekem ahhoz, hogy rájövök arra, hogy ez minek jó nekem, tehát olyan fogok, hogy jó Istennel együtt lenni. Tehát ez az én kis napi 2 órás utam, amit a jó Istennek tudok szállni. De egy év kell nekem, és rájövök arra, hogy minek kell annyit utaznom. És igazából, tehát ilyen, van a gyerek, akik 10-20-30-100 kilométeres környékről jönnek, és ezen dolgozunk igazából, hogy ezeket az elsősorban katolikus gyerekeket összefogni ide munkásra. Jó hely van ez a suli, mert úgy középpontban. Szolyváról van a gyerekeik, 20 volt, tehát így körbelüljük az egészet.
Mi magyarok?
Nem csak magyarok, de több esetben, tehát vagy az apuka, vagy az anyuka, de most már tényleg annyira szórványok lettek ezek a szláv környéki városok, hogy tehát azok a gyerekek nagy része már inkább ukránul tud, és vagy alsó osztályban elsőtől 4-ig jártak magyar osztályokban, vagy pedig nagyon keveset, tehát nagyszülőtől tanultak meg magyarul. De hát mi ezt próbáljuk orvosolni, főleg aki 8. osztályban jön már, még azért van esélyünk, és büszkén mutatom azt, hogy Szolyvárról van egy kislányunk, aki ő mondjuk teljes mértékben ukrán családból jött, de római katolikusok. Az első évet, a 8. osztályt végig sírta, mert nagyon nehéz volt, de most már másodéves a Debreceni Egyetemen bölcsész karon magyar szakon tanult. Tehát van rá lehetőség, akaratom múlik. Igazából jó Isten, mi ezt szálltál neki ezek szerint. És ezek a szláv szülők is, vagy szláv családok, tehát azért adják ebbe a katolikus intézménybe, magyar keresztény intézménybe, mert olyan magyarul. Úgyhogy egyértelműen arra törekszünk, igen, hogy akkor maximálisan, minél hamarabb, minél kisebb idő alatt, tehát magyarul tudó szláv keresztényeket neveljünk ki. Mert ha tetszik, hanem, tehát egyre kevesebben vagyunk. Tehát azt tapasztaljuk a mindennapokban, hogy egyre több feladat hárul ránk, mert egyre kevesebb magyarul tudó tanár van, egyre kevesebb magyar anyanyelvű. Mert mondjuk a magyarul tudónál is vannak példák, amikor tehát nem magyar gyökerekkel rendelkezik, de mondjuk így, ahogy ez a kislány is lett, megtanulta a nyelvet, és most már magyar intézményben tud tanulni, mert ért magyarul, meg rá tudja adni a tananyagot. De az még hál' Istennek vagyok. Van egyetem, én magam is ott végeztem, vagy akár itt van a Beregszászi Főiskola, tényleg egy most már egyetemi fogják több, mint valószínűleg, tehát már az ígéreti, meg a munkálatok megvannak ahhoz, hogy egy év múlva már egyetemi avanzsálják, és nagyon jó körülmények, meg tényleg nagyon jó feltételek vannak, és ezzel a kislánya volt egy érdekes beszélgetésem, mert Szolyván van egy elemi iskola, és igazából csak egy magyar gyökerekkel rendelkező, magyarul nagyon jó, tehát anyanyelvi szinten tudó tanárnőjük van, meg egy Beregszászról. És mi úgy beszéltük meg, hogy majd, hogyha ő Beregszászra megy tanulni, a főiskolára, alsós pedagógusi szakon, majd akkor ő megy és tehát átveszi a helyet, tehát hogy ő is oktatóként fog majd oda menni. És amikor ő végül is Debrecenbe ment tanulni, hát arról megkezdtük a következő tanévet, eljött az októberbe meglátogatni bennünket, és mondta, hogy most ő félbe jött, hogy haragszom rá, hogy azt, amit megbeszéltünk, tehát nem az lett végül is. Mondtam neki, hogy nem haragszom, mert elsősorban tehát keresztény emberek vagyunk, tehát nem haragszunk egymásra, szeretettel vagyunk egymás iránt, de a másik dolog, hogy attól függetlenül az, arra a szakra mentél, amire megbeszéltük. És még nem jelenti azt, hogy te kint fogsz maradni, hanem majd azt a tudás, amit kint szerzel, majd hazahozod.
De olyan diákok is vannak, akiből meg benne van a kárpátaljai öntudat, és ő mindenképpen itthon akar maradni?
Igazából, tehát mondhatom azt, hogy felnőttekben is, tehát nagyon sok ismerős van, meg rokonok is, akik kimentek. Például sógornőmék is úgy vannak kint, hogy sógornőmű nővérként dolgozott, tehát hiába nő, meg kisgyereke volt, de behívót kapott, mert medikus. És ugyan a sógorom is, tehát kint vannak már 4. éve, de ők mind a mai napig, tehát úgy számolom, hogy hazajönnek, majd visszajönnek. És tehát azok a fiúk is, akiket kibocsájtunk 17 évesen, tehát azért nagy része haza akar jönni. De muszájságból megy ki tanulni, mert itt bizonytalan. És például tavaly is volt, 2 srácot vettek el 14. végzős osztályból, mert hát a szülő féltette. Mert egyértelműen nem tudjuk az, tehát ma vannak ezek a törvények, hogy 18 évig tehát senki nem besorozható, de...
Megváltoztathatják.
De ez ma van. Már nem tudjuk azt, hogy holnapra, tehát mi várhat bennünket.
Maga nem fél?
Dehogy nem. Tehát nagyon sok érdekes esemény volt az én életemben is. Itt Kárpátalján magyarként, tanárként, férfiként, és de megbizonyosodtam abban, hogy tehát dolgom van. Tehát a Jóisten nem hiába rendelt ide, tehát ezek a dolgokat, feladatokat ehhez kell vinnem. És egy olyan érdekes esemény volt, én magam is megkóstoltam a katonai felhatóságnak a vacsoráját, meg a reggeliét, mert jött egy olyan csavar most tavasszal az egészben, hogy tehát én tanárként védettséget élvezek, elvileg. De jött egy olyan csavar, hogy attól függetlenül tehát bekerülhetek a rendszerbe, hogy kerestetnek, tehát hogy köröznek, igen. Bekerültem a rendszerbe, hogy köröznek. Ez pont ballagás előtti, ballagási héten, pénteken ballagtak a diákok, és ez egy hétfő este volt. Lemeszeltek engem Ungváron, igazából csak a rendőrök, de rögtön neki kiüti a rendszerbe, bevitték a nevem, és kiütött a rendszer, hogy pirosban vagyok, tehát körözésben vagyok, és mondta, hogy ne haragudjak, de be kell, hogy vigyenek a katonai fennhatóságra. És ott attól függően, hogy nekem védettsége van tanárként, de az a nagy helyzet van, hogy a munkaidő az reggel 8-tól délután 6-ig van. Tehát én már 8-kor bekerültem, velem már nem volt a hivatalban senki, aki foglalkozzon. Úgyhogy az éjszakát bent töltöttem. Hát a családom nagyon ki volt, mert pont a feleségem vele volt, tehát ők kimaradt, ők már nem engedték be, és ők nehezen élték meg. De tehát az isteni gondviselés pont akkor napkezdődött egy papi lelki gyakorlat, amin két püspök, az egyházmegye papjai vettek részt, úgyhogy értem, imádkoztak, hogy kijöjjek igazából másnap reggel, és tehát az imájuknak hatása volt, mert mondjuk tehát nem fennhíjázóság volt, de éreztem azt az erőt, tehát nem volt félsz bennem. Ott tényleg azon az éjszak, amikor bezártak ott a megőrzőbe, tehát én éreztem azt, hogy tényleg az isteni gondviselés majd megoldja ezt a dolgot, és másnap reggel 9:30 már kint voltam. Nem aludtam, és ezzel is tehát egy kicsit felhívtam magamra a figyelmet, hogy volt egy Jean Vanier könyvem, pont amit nem érkeztem végigolvasni, az volt az éjszak alatt elolvastam.
Mázli, hogy a kocsiba volt.
Igen, a táskában.
Igen.
Az mindig vele
és,
volt.
És sorstársak is voltak, akiknek nem ilyen jól végződött a történet?
Igen, tehát voltak sorstársak is, és ami érdekesség, tehát voltak ott már olyan férfiak is, akik már egy hónapja, és utána jött megint csak nekem az, hogy minek is kellett nekem oda bejutnom, minek kellett nekem oda bekerülnöm, hogy tehát azok a szerencsétlenek, akik már egy hónapja, több hete ott voltak bent, mert akiket így dobáltak, mert igazából vagy valamilyen invalidusok voltak, vagy valami miatt, tehát nem küldték ki rögtön katonának, de úgy húzogatták. Tehát nappal be a hivatalba, ott végigjártak minden papírokat, orvosi vizsgálatokat, de mégsem került, de ki nem engedték. Hogy ezek a... Én úgy mondom, úgy neveztem el őket, azok az emberek, akik nem imádkoznak. És a legtöbb, tehát ilyen csöves, utcáról behozott alkoholista, nagy részük ilyen volt. És igen, az érdekesség, hogy pont velem akkor éjszaka bekerült egy evangélikus lelkész. És annak ellenére, hogy lelkész, tehát ő nagyon nehezen élte meg. Úgy éreztem azt, hogy az egyház megye püspöke, meg papja imádkoztak, mert nem éreztem fél ezt, és ő nehezen élte meg azt az éjszakát, tehát fel alá járt oda a katonákhoz, és mondta magáért, hogy neki minek kell itt lennie. És itt már végképp, tehát egy gyorsvartásért beszélték, de ő is benne volt a rendszerben, hiába egy lelkész, ugyanúgy tehát az éjszakát nem kell tölteni. Volt lehetőség aludni is, mert ilyen kétszintes ágyak be voltak pakolva. Szerintem ilyen 100 főre simán, mert ez egy nagy tolaterem van átalakítva, és ez a gyűjtőhely. Tehát ott éjszakáznak, aki szerencsés. Tegnap előtt a testnevelés tanárunk, ő is magyar szakos, neki volt egy ilyen esete, pedig ő még nincs 25 éves, de tényleg, hogy egy derék srác, de mégis egy olyan rossz emléke, vagy egy olyan félsz van benne, hogy itt az utcán, tehát a suli előtt már megállt a meseautó, és akkor próbálta kiszállni, hogy pont belépett a kapun, és úgy rohant felfele, és mondta, hogy ezt nehezen élni meg, mert történt vele még amikor diák volt, meg most, tehát most végez idén, még diák a Beregszászi főiskolán, hogy úgy minden nélkül, tehát azt se kérdezték, hogy hívnak, vagy ki vagy, tehát befogták, bepakolták és bevitték. Tehát azóta van benne egy ilyen félsz, hogy hiába van védettsége, de inkább nem. Ha lehet, akkor inkább meglép, hogy neki elszólva se legyedni velük. És igazából, amit ott is tapasztaltam meg, amit mondjuk a lakóhelyünkön tapasztalunk, hogy főleg az, aki szegény, tehát tényleg ahogy mondják, a szegény ember háborúja. Mert aki szegény, az ott landol.
És az igaz, hogy a nők dolgoznak, és a férfiak meg otthon vannak a zárt ajtó mögött?
Van ilyen sok, igen. Igen, sok ilyen van.
És vissza a hivatáshoz, meg a munkáthoz, hogy mondtad, neked itt van, vagy Isten ide küldött, itt van feladatod, még hogy egy órán is kell ingáznod, de hogy van itt feladatod, hogy ezt az itteni gyerekek számára mondjuk egy reményteli, vagy egy pozitív világképet egy ilyen helyzetben átadni, úgyhogy közben neked is van belső fejeszed, meg szorongásod, ez hogy sikerül, vagy sikerül valamennyire, vagy hogy küzdötök ezzel a tanárkollégáimmal, hogyha szabad elkérdezni?
Igazából akár egy lelki gyakorlat, akár az bármilyen közösségi program, amikor együtt vagyunk, tehát egymást segítjük, biztatjuk azzal, hogy dolgunk van itt. Meg ha akarnánk is, hát akkor sem tudnánk kimenni. Tehát ha már itt ragadtunk, akkor végezzük a azt, amit Jézus nekünk számít.
De hogy sikerül egy olyan légkört alakítani a gyerekek körében, hogy ők, mert hogy ők is gondolom félnek, vagy nekik is a jövőképük, ők is szorongalnak, nem, hogy mi lesz velünk, hogy lesz velünk a jövőben.
Egyértelmű, tehát sok esetben van az, hogy tehát ezt nem mutatjuk ki, mert az nem lesz könnyen, semmiféleképpen, és tényleg amikor együtt vagyunk, közösségi élményeket élünk meg, akkor ezekről megfelelkezünk. Nem foglalkozunk ezekkel. És tehát ugye a gyerekek, de szerintem úgy, hogy a felnőttek is, azon, hogy bennem is ott van az a félsz, meg voltak tényleg ezek az esetek, de ezeket megpróbáljuk úgy oldalra tenni. Nem foglalkozni ezekkel. És azok a mindennapi csodák, amiket tényleg megélünk, például az is utalhat erre, hogy két találat volt munkáltan, és egy volt tavasszal, akkor is a gyerekeinkkel pont nagyszülősön voltunk lelki gyakorlaton, és most is. Tehát pont a nagyszülősi lelki gyakorlatos házban voltunk. Tehát, hogy igazából a gyerekeink még ezt sem érték meg. Akár ezt nagyon robbanás, mert a másik az végképp, tehát az nagyon zajos volt, meg tényleg nagy füstel, meg tényleg, hogy sok borzasztó dologgal társult követte. És tehát így magam sem, néhány talán, meg a gyerekeink, tehát ezt nem érték meg.
Belosztottak a lelki gyakorlatot. És azt tényleg, hogy milyen ereje van ilyen, hogy lelki gyakorlatnak, vagy egy ilyen helyzet, mennyire oda tudja vinni a gyerekeket is Istenhez.
Igen.
És hogy valami, hogyha valaki el van kényelmes, ez egy kényelmes patában, akkor így nincs kedve felállni és oda menni valakivel beszélgetni. És így az ember is, hogy nem áll fel és megy oda Istenhez imádkozni, amikor ilyen el van kényelmesedve és nem tudom, és akkor van egy ilyen határhelyzet, akkor meg oda fordul.
Ki ez, ha nem hozzá?
Hát igen.
És igazából azt mondom, hogy ez, ha nem csoda. Tehát akár egy ilyen. Háború elején mi is voltunk itt a családommal, és egy nagyon aranyos közösségben Budapesten, Gazdagréten voltunk, és én ott láttam egy ilyen hasonló festményt a kápolnában, a gazdagréti templomban, és úgy gondoltam, hogy itt is, tehát elhozzuk azt a szép képet, és egy helyi roma festőművész festette meg ezt a kápolnát, és a Dávid atyának az ismerőse, a Tamás atyánk, az előző iskola lelkészünk, pedig volt olyan ügyes, hogy kapcsolatokon még igazából az utánajárásának köszönhető, meg az isteni gondviselésnek köszönhetően erekiénk is van, és méghozzá, ha már a Szent István Líceumban vagyunk, tehát egy Szent István erekét kaptunk, és hozzá Boldog Gizella pici csontdarabkát is, úgyhogy nem sok intézmény dicsekedett azzal, hogy az iskola névadójának az erekéjét is őrizheti. Ott a tabernákulum fölött, abban a kis erekje őrzőben, maga Szent István, meg Boldog Gizella lakozik itt velünk. Nagyon büszkék vagyunk rá. Ki lehet tenni, igen, meg lehet közelebbről nézni, és ennek a hivatalos papírja pedig az itt van a kápolna falán. És most már a augusztus 20-át már úgy töltjük, hogy most az ungvár járásban volt idén, augusztus 20-án, most már előre iratkoznak be hozzánk, hogy jövőre a Munkácsi Székesegyházba fogják vinni, hogy részese legyen egy augusztus 20-ai szentmisének a kisebb erekje.
A kápolnába elfér egy osztály?
Igen. Tehát igazából ez egy kicsi kápolna, de nincs is nagyobbra szükségünk, hiszen a Székesegyház itt van a közelben. Szerdánként van úgymond licis misénk, és olyankor vagyunk együtt szentmisén, kápolna dolgozói, diákjai, ilyenkor együtt veszünk részt a közös szentmiséken.
Van kollégium is? Kollégium? Hány fős?
A kollégium az 65 fős, és az a Szent Imre kollégium. Most próbálunk azon dolgozni, hogy egy területbe építeni a líceumot és a kollégiumot, mert jelenleg tehát a püspökségnek a kertjében található, ami 2018-ban épült fel, de egy nagyon jó kis kollégium, modern felépítésű, meg igazából, tehát tényleg, hogy nagyon jó összkomfortos a gyerekeknek, de gondolkozunk azon, hogy egy picit egy területen észszerűsíteni. Igen, tehát Munkács egy város, ami hiányzik, tehát a liceumból, hogy egy kis parkos rész, focipálya, tehát a srácok ezt így hiányolják, mert igazából, ahol mozogni tudnak, az egy jó kis tornatermük van, ebben az újabbik épületben, és hát igen, tudjuk azt, hogy tehát nagyon nagy befektetés, de most egy a város szívében parkosítani, vagy tényleg focipályát építeni, de Hát ahogy tudunk, tehát igazából a lehetőségeink adódnak, próbálkozunk mindig fejleszteni, bővíteni, és bízunk abban tényleg, hogy újra meg tudjuk tölteni a Szent István Líceumot, 60 fölé menni. Azt mondom, hogy már az is egy nagy álom, hogy egy 50 fölé, tehát 60-ig fel tudnak dúsítani a diákok számát. Bízunk a Jóistenben, hogy akar még tőlünk itt valamit a Kárpát-medencébe, a Kárpátalján.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben ellátogattunk a Munkácsi Szent István Római Katolikus Líceumba, ahol Mihalovics Attila, az intézmény igazgatója mutatta be a háború árnyékában megélt mindennapjaikat. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék!